Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az isteni irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
irgalmazz nekünk és az egész világnak. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
az isteni irgalmasság üzenete. Részletek Szent Faustina Kowalska nővér naplójából. Készület a nővér mennyei születésnapjának 85. évfordulójára.
Kedves hallgatóink, a következőkben Faustina Kowalska nővér naplójából olvas fel Dér Gabriella színművésznő.
Faustina Kowalska, napló. Isten és a lelkek. Légy dicsőítve, ó magasságos Szent Háromság, most és minden időben. Dicsőítsen minden műved és teremtményed. Csodálják és hirdessék irgalmasságod nagyságát, ó Istenem. Le kell írnom lelkem veled való találkozásait, látogatásait különös pillanatában, ó Istenem. Rólad kell írnom, ki felfoghatatlan vagy az én szegény lelkem iránti irgalmasságodban. A te szent akaratod a lelkem élete. Attól kaptam az írásra utasítást, aki itt a földön, ó Istenem, a te helyettesed, aki szent akaratodat tolmácsolja nekem. Jézusom, te látod, mély nehezemre esik az írás, hogy nem tudom világosan kifejezni azt, amit lelkemben átélek. Ó Istenem, leírhatja-e mindazt a toll, amire nem egyszer szavak sincsenek? De te parancsoltad meg az írást, ó Istenem, és ez elég nekem. Szeretnék még pár szót szólni itt a lelki vezetőmről. Különös, hogy kevés az olyan pap, aki a lelkekbe erőt, bátorságot és hatalmat tud adni, hogy a lélek kínlódás nélkül tudjon mindig előre haladni. Ilyen vezetés mellett még a gyenge lélek is sok dicsőséget tud szerezni Istennek. Felismertem egy titkot ezzel kapcsolatban. Azt ugyanis, hogy a gyóntató, vagyis a lelki vezető nem hanyagolja el a kis dolgokat sem, amelyeket feltár előtte a lélek. Ha pedig a lélek látja, hogy ezen kisebb dolgokat is ellenőrzik, lelkesen fogja gyakorolni őket, s az erényre vezető legapróbb lehetőséget is ki fogja használni, és a legkisebb hibát is kerülni fogja. Ezekből a kis építőkövekből felépül egy csodálatos lelki szentély. És fordítva, ha a lélek észreveszi, hogy a lelki atya elhanyagolja a kis dolgokat, ő is kezdi majd lebecsülni őket. Nem számol be róluk a gyóntatónak. Ami még rosszabb, hogy hanyaggá válik a kis dolgokban, s ahelyett, hogy előre haladna, lassan hátrafelé megy. A lélek ezt csak akkor veszi észre, ha már komolyabb dolgokba esik, és ilyenkor felmerül a kérdés, ki a hibás? A lélek, vagy a gyóntató, vagyis a lelkivezető? Itt inkább a lelkivezetőről beszélek. Úgy vélem, a hibát a meggondolatlan lelkivezető terhére kell írni. A lélek csupán annyiban hibás, hogy maga választotta a lelkivezetőjét. A jó lelkivezető elvezetheti Isten útján a lelket egészen a szentség magaslatára. A léleknek hosszabb ideig forróan kell imádkoznia lelki vezetőért, s kérnie kell Istent, hogy ő maga válasszon részére megfelelő vezetőt. Ami Istennel kezdődött, az isteni lesz. Ami pusztán emberi kezdeményezésből indul, az emberi marad. az Isten az ő irgalmasságában megsegíti a lelket. Maga választ számára jó vezetőt, a léleknek pedig világosságot ad, hogy felismerje, ki az, aki előtt ki kell tárulkozni a lelke legtitkosabb mélyéig, ahogyan Jézus előtt. Ha a lélek jól megfontolja és megállapítja, hogy mindezt Isten intézte így, buzgón kérjen az Istentől kellő világosságot is lelki vezetőjének lelke felismerésére. Ne változtassa meg lelki vezetőjét, csak ha erre komoly oka van. Ahogyan a lelki vezető megválasztása előtt is sokat és forrón imádkozott Isten akaratának a felismeréséért, úgy akkor is, ha változtatni akar, buzgón kell imádkoznia a felismerésért. Valóban Isten akarata-e, hogy elhagyja a régi vezetőjét, s újat keressen? Ha a változtatással kapcsolatban nem látja világosan Isten akaratát, ne változtasson, mert a lélek egyedül nem sokra megy. A sátán pedig csak arra vár, hogy a szentségre törekvő lélek saját magára hagyatkozzék, mert ebben az esetben szóba sem jöhet, hogy el is jut oda. Egy kivétel van, az, amikor a lelket közvetlenül maga Isten vezeti. De a gyóntató azonnal felismeri, ha a lelket maga Isten vezeti. Isten világosan és érthetően tudtul adja ezt neki. Az ilyen lelkek a lelki atya még szigorúbb ellenőrzéseire vannak azonban utalva, mint más lelkek. Ebben az esetben a lelki atya nem annyira irányít, és nem az utat mutatja, hanem jóvá hagyja, vagy megerősíti, hogy az illető jó úton jár, s jó lélek vezeti. Itt nem csak szentnek kell lennie a lelki atyának, de tapasztaltnak, s körültekintőnek is. Ha a lélek a gyóntató szavát Isten szavainál is fontosabbnak tartja, biztos lehet benne, hogy sem csalódás, sem tévedés nem éri. Az a lélek, aki sugallatait nem veti alá az egyház, azaz a lelki vezető szigorú ellenőrzésének, megmutatja ezzel, hogy nem jó lélek vezeti. A lelki atyának igen elővigyázatosnak kell lennie téren, s a lelket próbára kell tennie az engedelmességben. A sátán olykor még az alázat palástjába is bebújik, de az engedelmesség köpenyét nem tudja felölteni. Itt megmutatkozik minden mesterkedése. A lelki atyának azonban nem kell túlzottan félnie sem egy ilyen lélektől. Ha Isten rábíz egy ilyen lelket, akkor rendkívüli világosságot ad a lelkébe, mert különben hogyan tudná megítélni Isten és a lélek között fennálló nagy titkot? Ebben a dologban magam is eleget átszenvedtem, és sok-sok próbán átestem. Amiről írok, azt magam is tapasztaltam. Sok kilencedet, imát és vezeklést ajánlottam fel, mire Isten küldött egy olyan papot, aki megértette lelkemet. Jóval több szent lélek lenne, ha több tapasztalt és szent lelki vezető lenne. Sok őszintén szentségre törekvő lélek egyedül nem boldogul, s ha a megpróbáltatás ideje jön, letér a tökéletesség útjáról. Ó Jézusom, adj nekünk buzgó és szent papokat! Ó, nagy a papok méltósága, de nagy a felelősségük is. Sokat kaptatok, papok, de sokat is fognak számon kérni tőletek. 1937. február 11-e. Ma péntek van. A Szent Mise alatt nagy kínokat éreztem a testemben, kezeimen, lábaimon, oldalamon. Ezeket a szenvedéseket a bűnösökért való engesztelésül engedi rám az Úr. Rövid ideig tartanak, de nagyon súlyosak. Nem szenvedek többet pár percnél, de a benyomás sokáig tart, és nagyon élénk. Ma olyan elhagyatottnak érzem magam lelkileg, hogy ezt sehogyan sem tudom megmagyarázni magamnak. Legszívesebben elrejtőznék az emberek erről, és szünet nélkül sírni. Senki sem érti meg a szeretettel megsebzett szívet, s belső elhagyatottságánál senki sem tud neki vigaszt nyújtani. Ó, bűnös lelkek, elvettétek tőlem az Urat. De jól van ez így, nagyon jól. Tudjátok meg ti is, milyen édes az Úr. A keserűség tengere ömöljék csak a szívembe. Isten minden vigaszát átadtam nektek. Vannak pillanatok, amikor nem bízom magamban. Mélységesen meg vagyok győződve saját gyengeségemről és nyomorúságomról. Látom, hogy ilyen pillanatokban egyedül Isten végtelen irgalmában bízva tudok kitartani. Türelem, ima és hallgatás. Ezek erősítik a lelket. Vannak percek, amikor a léleknek hallgatnia kell, mert nem illik ilyenkor a teremtményekkel beszélgetnie. Ezek az önmagunkkal való elégedetlenségnek azon pillanatai, amikor a lélek olyan gyengének érzi magát, mint egy kisgyermek. Akkor minden erejével Istenbe kapaszkodik. Ezekben a pillanatokban kizárólag csak a hitből élek. Midőn Isten kegyelméből újra megerősödöm, bátrabb vagyok a fele barátaimmal való beszélgetésben és érintkezésben. Este azt mondta az Úr, pihenj meg a szívemen, gyermekem, látom, kimerültél a szőlőmben való munkától. Lelkemet eltöltötte Isten öröme.
Kedves hallgatóink, részletet hallottak Faustina Kowalska nővér naplójából, felolvasta Dér Gabriella. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Parócai Bernadett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Törökország fontos stratégiai partnere Magyarországnak, az aláírt egyetértési megállapodással újabb lépést tettek a folyamatosan fejlődő magyar-török kapcsolatok elmélyítése érdekében, mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a magyar-török kétoldalú pénzügyminiszteri találkozót követő sajtótájékoztatón Budapesten. Kiemelte, Törökország számos területen nélkülözhetetlen partnere az EU-nak, és Magyarország továbbra is elkötelezett az együttműködés ez irányú erősítése mellett. A két ország arra törekszik, hogy tovább erősítse együttműködését a pénzügyek, a védelmi ipar, az energetika, valamint a migráció elleni küzdelem terén, mondta a pénzügyminiszter. Varga Mihály kiemelte, 2010 óta a Törökországba irányuló magyar export másfélszeresére, a kereskedelmi forgalom pedig több mint a duplájára emelkedett. Törökország jelenleg hazánk 20. legnagyobb kereskedelmi partnere. Támadólag, kritikusan, némelyek hisztérikusan reagáltak a magyar miniszterelnök békemissziójára, mondta Dajcs Tamás a Kossuth Rádió műsorában. A Fidesz európai parlamenti képviselője úgy látja, ennek két oka van. Az egyik, hogy az európai vezetők többsége háborúpárti, egyre több fegyvert és pénzt akarnak Ukrajnába juttatni. A másik ok, hogy a saját háborúpárti álláspontjuk talapzatának tekintik, hogy a békéhez csak a háború vezethet. A magyar miniszterelnök missziója ezt az álláspontot cáfolta, semmisítette meg, tette hozzá. Dajcs Tamás elmondta, aktív diplomáciai lépésekkel lehet tenni a béke érdekében, erre mutatott példát Orbán Viktor miniszterelnök békemissziója. Karácsony Gergely nyerte a főpolgármester választást, jelentette be a szavazatok újraszámlálása után Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a testület pénteki ülésén. Karácsony Gergely a Párbeszéd Zöldek DK MSZP 371.538 szavazatot, Vitézi Dávid, Vitézi Dáviddal Budapestért LMP Zöldek 371.245 szavazatot kapott. A két jelölt közötti különbség 293 szavazat. Az ülésen elhangzott, hogy a főpolgármester választás érvényes szavazatainak újra számlálására azért került sor, mert az Alkotmánybíróság július 5-i határozata szerint alaptörvény ellenes volt a főpolgármester választás eredményét megállapító június 26-ai kúriai végzés, és a kúriának új döntést kellett hoznia. A kúria vasárnap közzétett végzésében a Nemzeti Választási Bizottság korábbi határozatát részben megváltoztatva elrendelte a főpolgármester választáson leadott összes érvényesnek nyilvánított szavazat átvizsgálását, újraszámolását. Három a magyar igazság, megnyertük egyszer, megnyertük másodszor, és pénteken megnyertük harmadszor is, írta a főpolgármester pénteken a közösségi oldalán, miután a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a testület pénteki ülésén bejelentette, hogy a szavazatok újraszámlálása után Karácsony Gergely nyerte a főpolgármester választást. Karácsony Gergely úgy fogalmazott a közösségi oldalán, nincs már mit újra számoltatni, és ebben egy jó dolog biztosan van, hogy nekem okom és módom van újra azt mondani. Köszönöm, Budapest! A választási folyamat lezárult, de a munka most kezdődik, írta Vitézi Dávid a közösségi oldalán, miután lezárult a polgármester jelöltek érvényes szavazatainak újra számolása, amely alapján Karácsony Gergely nyert. A második helyen végzett főpolgármester jelölt bejegyzésében gratulált és jó munkát kívánt Karácsony Gergelynek, aki a Párbeszéd Zöldek DK MSZP jelöltjeként indult a június 9-én tartott főpolgármester választáson. Megköszönt minden neki szánt támogatást és biztatást, az önkéntesek és a kollégái kitartó munkáját a kampány során. Vitézi Dávid úgy vélekedett, a főpolgármester választás egy szoros és jó verseny volt, érdemi városi ügyek és várospolitikai kérdések voltak a középpontban. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz az ég, de északon, északnyugaton erőteljes marad a gomoly felhőképződés. Arrafelé további zivatarok alakulhatnak ki, viharos szél, felhőszakadás, esetleg jégeső kíséretében. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Ugyanakkor az Észak-Dunántúlon északnyugatira fordul, és megélénkül a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 26 fok között alakul. Vízpartokon, városokban lesz a legmelegebb. Az észak-magyarországi medencékben pedig hűvösebb idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában a 35 és 40 fok között várható, de északnyugaton többnyire csak 31-35 fok valószínű. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Lóci Tamás atya, a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium diákjaival a keresztény párkapcsolat jellemzőiről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Kedves rádióhallgatók, a hitvalló adásával jelentkezünk. Arról a Sátoraljaújhelyről, az 5. István gimnázium és szakgimnázium épületéből, ahonnan a műsort követők már bizonyára észrevették, hogy nem heti rendszerességgel, hanem nagyjából havonta egy műsorral tudunk jelentkezni. Nagy szolgálat, nagy misszió ez a mi esetünkben, hiszen eddig nem volt ennek múltja ebben az iskolában, és ezért rendkívül hálás vagyok a szerkesztő társaimnak, azért, hogy az idejükből áldoznak, és hogy megosztják gondolataikat a rádióhallgatókkal, és hát egymást is gazdagítjuk. Ma is nagy szeretettel köszöntöm Nár Boglárkát, Nár Vivient és Hochwart Benyámint, akiknek a hangjával már találkozhattak a kedves rádióhallgatók. Velük konzultálva az adás előtt nem sokkal, azt gondoltuk, hogy az ő számukra fontos témáról szeretnénk ma beszélni, és ez pedig rendhagyó módon az, hogy ma egy házasságban, egy párkapcsolatban mennyire fontos vagy nem fontos az, hogy egyházi házasságkötés is történjen. Először talán én kérdezném meg tőletek, hogy miért gondoltátok, hogy ez a téma legyen a mai adásban? Miben látjátok ennek az aktualitását?
Hát ugye itt a középiskola, és nagyon sokan ilyenkor kezdenek a párkapcsolat világába belátást szerezni, és úgy gondolom, hogy ugye ez egy katolikus gimnázium, és szerintem sok diák számára fontos lehet a vallás, az is, hogy mondjuk a párunk vallásos-e. Szerintem nekem személyesen fontos, hogy a párom vallásos legyen, ami hála Istennek így is van, de szerintem nagyon nagy mértékben befolyásolhat egy kapcsolatot, ha esetleg ilyen témában is eltérő nézőpontok vannak. Benni, neked mi erről a véleményed?
Említetted, hogy nyilván ugye középiskolások vagyunk, és valóban az a helyzet, hogy ilyenkor nyerünk belátást a párkapcsolatnak a világába. Úgy gondolom, hogy ha rossz szemszögből közelítjük meg, akkor hát furcsán fogalmazod, de akár végzetes is lehet, ugyanis egy párkapcsolatnak a lényege az, hogy mindig megértsük egymást, figyelemmel legyünk egymásra, és az egyik dolog a hit, ami szerintem ezt egy biztos útvonalon tudja tartani, főleg akkor, hogyha mindkét fél így gondolja.
Megmondom őszintén, hogy számomra meglepő, de örömtelien meglepő, hogy ti ezt így vezettétek fel ezt a témát, mert azt gondoltam, hogy pont az egyik nagy problémája mai társadalomnak az, hogy egyáltalán nem foglalkoznak a párkapcsolat alatt, és nem kerül elő ez a kérdés, hogy te hiszel, nem hiszel, vallásos vagy, templomba jársz, vagy nem. És sokan azt gondolják, hogy ó, ugyanez nem lényeges. Van ennél sokkal fontosabb kérdés, hogy más területeken passzoljunk egymáshoz, és akkor azt gondolják, hogy hát ha ez különböző is, az majd mi áthidaljuk, az nem probléma. És az élet viszont azt mutatja, hogy nagyon nagy problémáknak és különbözőségeknek az elindítója lehet az, hogyha a világnézetben különböznek egymástól a férfi és a nő. Kezdetben, amikor még megvan a szerelem, akkor azt gondolják, hogy ez egy nem lényeges szempont. Utána viszont nagyon érdekes, hogy a hit az minden területét áthatja a hétköznapnak. Tehát nem is gondolunk bele, hogy egy mondatunk megszerkesztésében szerepe van annak, hogy hiszek vagy nem hiszek. A gyereknevelésben, a pénzkezelésben, a szabadidő eltöltésében, a vasárnapon felépítésében. Tehát, hogyha ez nem kerül szóba egy párnál, akkor valóban utána nagy meglepetések is érhetnek bennünket, meg nagy csalódások is ezen a területen.
Én azt gondolom, hogy egy párkapcsolatban nem annyira kell szerepelni, ahogy ja, hát ő hisz, és akkor elmegy templomba, mert vasárnap templomba kell menni. Szerintem ez nem így működik, mert nem úgy kell kezelni, mintha az csak egy ilyen, esetleg egy ilyen rossz szokás lenne, vagy mintha az egy jellemzője lenne csak egy embernek, hogy szerintem nagyon-nagyon fontos, amit tanár úr is elmondott, hogy az egész párkapcsolatot a vallás is fent tudja tartani, hogy az még jobban megerősítheti. Szerintem.
Például ez egy érdekes kérdés lehet, hogy manapság akár hitbeli fiatalok is mennyire imádkoznak például a leendő párjukért, vagy annak a felismerésért, vagy miután már valakivel együtt vannak, akkor mennyire imádkoznak azért a kapcsolatért, hogy ez Isten akarata szerintie, mutassa meg az Úr, hogy ő-e az én életemnek a társa, vagy nem, mit gondoltok, hogy ez eszébe jut mai fiataloknak, vagy ti fűztétek-e már bele imádságotokba ezt, a jövőtöket, hogy lesz majd egy párom, férjem, feleségem, családom?
Ez a téma az adventi lelki nap folyamán is felmerült, és hát szerintem sajnos mostanában a fiatalok, hát főleg aki imádkozik, bár az se nagyon gyakori, de erre úgy nem is gondolnak, hogy a leendőbeli férjükért vagy feleségükért imádkozzanak.
Pedig ugye nagyon fontos lenne, nem csak azért, mert Jézus bátorított, hogy bármilyen dologban keressük meg őt, hanem ugye nekünk azzal számolni kellene, hogy a mi erőfeszítésünk az egy dolog. De hogy az Isten áldása, meg a kegyelme is rajta legyen azon a dolgon, az legalább annyira, sőt, még fontosabb dolog. Ha jövendőbeli házasságotok eszetekbe jut, akkor csak polgári házasságban gondolkodtok, vagy egyháziban is? Ha igen, akkor miért?
Az előbbiekben elhangzott egy olyan kérdés, hogy miként gondolunk arra, hogy hogyan kéne igazából belekezdeni egy kapcsolatba, akár egy keresztény kapcsolatba, kérjük-e Istent arra, hogy mutassa meg a megfelelő párt. Én nagyon sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel, rengeteget gondolkodtam, és elmélkedtem azon, hogy mi lenne a helyes dolog, de végül rá kellett jönnöm arra, hogy ez a dolog nem úgy működik, hogy csak Istenre bízom rá, hogy majd ő megmutatja, és hogyha én otthon ülök a szobámba, akkor majd ő akkor is elhozza ezt az igazit, a megfelelőt, hogy keresztény legyen. Ehhez mi is kellünk, a sok ima, és hogyha még egy picit el is térünk a vallástól, azt is meg kell említeni, hogy ezért legyünk közösségekben, nem feltétlen kell nekünk elszigeteltnek lenni.
Nagyon örülök, hogy ezt is megemlítetted, Benjamin, mert azért én lelkivezetőként vagy papként több olyan korosztályombeli vagy annál fiatalabbal találkozok, aki úgy érzi, hogy kifutott az időből, nem sikerült neki párt találnia, és egy kicsit úgy sajnáltatja magát, és eljön ugye ezért lelki beszélgetésre, és sokszor előkerül az, amit te most mondtál, hogy addig az az oldal nála rendben volt, hogy ő hitt, imádkozott ezért, de valóban esetleg nem tett meg érte mindent. Tehát például nem vett részt közösségekben, nem szerepelt közösségekben, tehát valóban a Jóisten, ugye szokták mondani, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít, ugye azt tudja kiegészíteni, ahhoz tudja hozzáadni a maga segítségét, ahol az ember is oda teszi magát valamihez. Viszont azt be kell vallani, hogy a mai világban nektek ebben nehezebb a helyzetetek, mert régebben több olyan közösség volt, amelyik nem csak a féktelen bulizásról szólt, hanem mondjuk más értelmes tevékenység, ugye régen voltak bálok, vagy más ismerkedésre okot adó helyek, azért ma nehéz ismerkedni, főleg ha valaki egyszer kikerül az iskolából.
Erre nagyon jó például, hogy mostanában a digitális világban ugye Facebookon, meg bárhol szinte lehet ismerkedni, és ez nagyon becsapós lehet, mert például interneten nagyon jól elbeszélgettek, megértitek egymást, és az első találkozásnál lehet, hogy meg se tudtok szólalni, vagy nincsen közös téma, és ezért lehet, hogy is kéne ezzel vigyázni.
Annak ellenére, hogy hál' Istennek az én praxisomban már fordult elő olyan jegyes pár, házasságkötésről, akik társkereső oldalon találtak egymásra, tehát ennek is van azért pozitív hozadéka, de értük persze, hogy mire gondoltál. Erőt
életem, a te fényed járja át. Te erőt adsz, ha elfárad a lelkem, erőd adod, velem vagy, nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel az úton, te erőt adsz,
mivel másabb szerintetek az, hogy egyházi házasságot is kötök? Egyetem miért kellene összeházasodni? Miért ne élhetnénk egymás mellett, úgy, mint eddig?
Szerintem az egy nagyon szép dolog, amikor eljut egy olyan szintre a kapcsolat, hogy Isten előtt is megvallják a szeretetüket, a szerelmüket egymás iránt, és aki tényleg szereti a társát, az szerintem egy életre választja, és vannak olyanok, akik azért a polgári esküvőt választják, mert esetleg nem gondolnak olyan nagyban, és a válás is felmerülhet, hogy esetleg mi lesz, ha válni kell. És az egyházi esküvő az egy nagyon magas szint szerintem, és az gyönyörű, ha valaki az Isten előtt is megvallja szerelmét a másik iránt.
Ugye ez is sokat mondó volt, hogy megfogalmaztad, hogy nyilván nem minden polgári házasságot kötött, azért ne nézzük le, tehát gondolom ott is van, aki komolyan gondolja, de abban teljesen igazad van, hogy azzal, hogy kimondatlanul is benne van mindannyiunk tudatában, hogy lehet válni az államnál, az, aki csak polgári házasságot vállal, valahol meghagyja magának tényleg a kiskaput, hogy így mondjam, a menekülésre, és azt gondolom, minden egészséges fiatal azt szeretné, hogy aki neki fontos, az ő számára ő legyen az egyetlen, és ne gondolkodjon másban többet, mert a szeretet az így működik. Mi az, ami még szerintetek a hit szempontjából jelentős lehet egy párkapcsolatnak a mindennapjait érintően? Hol fordulhat elő még, ahol a hit így kibukik?
Egy párkapcsolatban a hitnek ez a fajta kibukása, ami velem előfordult például, hogy az egyik fél nem gondolta elég komolyan, nem azonos mértékben akartuk, ha bár megegyeztünk, és mindketten szerettük volna, valahogy nem azonos lelkülettel. Fontos, hogy megtaláljuk azt a lelkületet egymásban, ami azonos a sajátunkéval. Későbbiekben természetesen ezen lehet javítani, meg lehet beszélni.
A kérdésre az én válaszom az, hogy nem kell messzire menni. Szerintem bármilyen hétköznapi életeseményben találkozhatunk ezekkel. Például, ha párunkkal elmegyünk vásárolni, és mondjuk rászorulókkal találkozunk, akkor tényleg fontos, hogy észreveszük-e, hogy a párunknak mennyire fontos például, hogy alamizsnát, hogy ezt tud-e adni. Hogy a párunknak van-e egy olyan lelkülete, hogy empátiát érez a rászorulók iránt, vagy akár az árvák iránt. Szerintem tényleg ezért gondolom, hogy nem kell messzire menni. Akárhol találkozhatunk olyan élethelyzettel, ahol Istennek kell a segítsége, és ahol Isten is közbelép.
És hát ne felejtsük el, hogy mondjuk például egy párkapcsolatnak az alakulása, mondjuk erkölcsi szempontból, nyilván egészen másképp kell, hogy alakuljon, két vallásos ember életében, mint ahogy időnként sajnos alakul két hitetlen ember életében, akik, hogy úgy mondjam, a sorrendiséget felcserélve, mondjuk mindent odaadnak egymásnak, anélkül, hogy elköteleződtek volna egymás felé, és utána minden gond nélkül ott hagyják egymást, óriási rombolást végrehajtva közben a lélekben, egyik és a másiknak a lelkében. Tehát ez egy nagyon markáns kérdés, azt gondolom, egy párkapcsolatban, amit rögtön az elején tisztázni kell, mert akkor itt az elvárások, meg az igények, azok nagyon tudnak egymástól különbözni.
Elhangzott az erkölcs, ami nekem megcsillant a szemem, mert nem is olyan régen egy internetes fórumon erről volt éppen egy vita, hogy ez erkölcsöt mi határozza meg, és akkor nyilván a keresztények próbálták védeni a saját igazukat, amit igazából egy ember indított el, és jöttek az ateisták, akik meg akarták magyarázni, hogy azok az alapvető erkölcsök, amik alapján élünk, azok nem Jézustól valók, holott szerintem az egyházunk által jöttek létre ezek a fajta erkölcsök, amik mindazt segítik elő, hogy az életünkben, a mindennapi életben hogyan kell helyesen cselekedni. Kezdve itt akár a legalapvetőbb dologtól, hogy ne ölj, ezek is olyan erkölcsi dolgok, amelyek megalapozzák az emberi életet.
Vagy akár gondolhatunk ilyen nagyon teljesen hétköznapi dologra is, a hit kérdése egy párkapcsolatban, hogy mondjuk az egyik fél mondjuk este a napját egy lelkiismeret vizsgálattal és egy imádsággal zárja. És a másiknak ez teljesen meglepő, mert nem csinált ilyet, és mondjuk kineveti ezért. Hát mennyire megalázó lehet egy kapcsolatban az, hogy ami nekem fontos, az egyik embernek fontos, az a másik ember számára nevetség tárgya. Tehát ez is egy olyan nagy különbség, hogyha egy hívő és egy hitetlen jön össze, hogyha nem tudja tiszteletben tartani, legalábbis, még ha nem is ugyanolyan mértékű a hitük, de legalább tiszteletben kellene tartani a páromnak a meggyőződését, ami azért időnként egy-egy kapcsolatban, házasságban hát komoly nehézséget tud okozni.
Hát szerintem őszinte kapcsolat nem is létezik tisztelet nélkül. Mindenképp építenünk kell egymást, hogy jobb emberré váljunk egymás által, egymás segítsége által, és toleránsnak kell lenni. El kell fogadni, hogyha mondjuk neki a horgászat fontos, akkor ő elmegy horgászni. De ha mondjuk engem meg az öltözködés, a divat érdekel, akkor én meg afelé hajlok. De ez sem azt jelenti, hogy nem lehet közösen programokat szervezni. Mindig kell találni alkalmat, hogy minőségi időt tudjunk együtt tölteni. És én most nem arra gondolok, hogy például elmegyünk a Mekibe, meg ilyenek. Mindennek lehet egy olyan oldala, amiben belevonjuk az egymás iránti vonzalmat, mármint hogy az egymás iránti érzéseket, és ezzel építjük egymás felé a kapcsolatot.
Elhangzott a tisztelet, ami valóban egy nagyon fontos összetevője egy párkapcsolatnak, és ha belegondolunk, ennek is vallási gyökere van, hiszen a tisztelet az mindig valami nagyobb iránti elismerést jelent. De ha én semmi nagyobban nem hiszek magam fölött, mint ember, azt gondolom, én vagyok a világ közepe, akkor nem fogom tisztelni az embertársamat sem. Tehát valahol az Isten imádásából, tiszteletéből tanuljuk meg azt, hogy odafigyeljek a páromra is. Ha van Isten hitem, akkor tudom, hogy nem körülöttem forog a világ, hogy alkalmazkodnom kell valakihez, és akkor majd én is odafigyelő tudok lenni a másik irányába. Az is előfordult, hogy az a célja a párkapcsolatnak, hogy jobbá tegyük a másikat. Nagyon tetszett ez a mondat, mert ez is egyfajta önzetlenség, hogy nem az a cél, hogy ő boldoggá tegyen engem, hanem elsőbb annak kéne a célnak, hogy én boldoggá tegyem őt. Az már egy más dolog, hogy ő is, ha ugyanígy gondolkodik, akkor mind a ketten nagyon szép életet tudunk egymásnak adni. És valahol az Isten is erről szól, hiszen a Szent Háromság személye is ezt teszik egymás között, hogy mindegyik a másiknak akar örömet okozni, a másik boldogságát kívánja, és így a hangsúlyt önmagáról átteszi a másik embertársára. Azt gondolom, hogy nagyon sok szép szempontot összegyűjtöttünk ebben a rövid műsorban. Talán még azt mondhatnánk, hogy meg is növeli egy műsornak a kereteit ez a téma, hogy hogyan is lép bele a hit, az Isten hit, a vallásosság egy párkapcsolatba is, egy házasságba. Mindenesetre nagyon hálás vagyok nektek ezekért a szép gondolatokért, és kívánjuk adásunk végén, hogy minden mai fiatal ennek mentén és szépen tudja felépíteni a párkapcsolatát.
Végezetül szerintem kijelenthetjük, hogy fontos egy párkapcsolatban az, hogy mindkét fél bizonyos, vagy valamilyen mértékben keresztény legyen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya beszélgetett a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium diákjaival. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.